Keressük meg a Lukács evangélium a 19. részét a Bibliánkban. Ma egy olyan megtérésről és elhívásról lesz szó, ami nem konkrétan tanítványságra vonatkozik, bár láttunk olyat is, hogy egy ember hasonlóan Zákeushoz, akiről most szó lesz, elhívást kapott ugyanabból a foglalkozásból, ugyanolyan helyzetből Jézus tanítványának. Az elmúlt napokban itt láttuk Jeremiást, aki papi rendből származó, egy lelki ember volt, akit Isten személyesen megszólított, és úgy lett az ő szolgája. Láthattuk Rútot, akit idegenből hívott el Isten, és úgy formálta a szívét, hogy ragaszkodjon Istenhez, és így kapott nagy ajándékot. Most lássunk egy olyat, aki szintén Izrael nemzetségéhez tartozik, de egy kicsit másként él, nem kegyesen. A saját nemzetén belül megvetett volt, de hát lássuk az igét. Aztán odaért Jerikóba Jézus, és végigment rajta. Élt ott egy Zákeus nevű tehetős ember, a vámosok feje. Szerette volna látni Jézust szemtől szemben, de a tömeg miatt nem tudta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vadfügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította. Zákeus, gyere le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom. Erre az gyorsan lemászott, és boldogan fogadta. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték, hogy bűnös emberhez tér be megpihenni. Zákeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt. Íme, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megcsaltam, négy annyit adok helyette. Jézus ezt felelte neki. Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. Jézusnak ez az utolsó vidéki útja volt, ez a Jerikót is érintő, ez az országnak a legdélebbi pontját jelzi. Jerikó ez a legdélebbi város. Talán már csak egy van a tengerparton, annak most nem jut eszembe a neve, ami a Vörös-tenger partján van. Ez van, az van ennél délebbre, és onnan tart Jeruzsálembe, ahol már vár rá a kereszthalál. És nagyon érdekes, hogy még ezen az úton is végig csupa adakozás az élete. Mielőtt Jerikón áthaladna, azelőtt már találkozik egy vakemberrel, akit meggyógyít, akinek visszaadja a látását. És utána látjuk, hogy a városban belül egy gazdag emberrel találkozik, de különös módon érdemes ezeket a dolgokat végig böngésznünk. Azt olvassuk, hogy élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Ez a leírása. És ez a Zákeus. Láthatjuk azt, hogy ő is zsidó ember, tehát teljesen a nemzetéhez tartozó valaki, de tudjuk róla, hogy gazdag. És a gazdagság az általában tekintét jelent, egyfajta hatalmat, erőt, bizonyára megvolt mindene. Tudjuk, hogy fővámszedő volt, a vámszedők annak idején különös formáció voltak az izraeliták között, hiszen ők voltak azok, akik kiszolgálták a jelenlevő a nagyhatalmat, a római birodalmat, és ők szedték be azokat az adókat és pénzeket, amelyekkel tartoztak. Jelentős részük úgynevezett szerződésben állt a rómaiakkal, bérelte a vámszedésnek a lehetőségét, és ő igyekezett minél többet behajtani ebből. Tehát a rómaiak kivetettek egy adót, és aki a legtöbbet ígérte, hogy mennyit fog az adott területen beszedni, az kapta ezt a stallumot egy meghatározott időre. És ők pedig igyekeztek, hogy minél kifizetődőbb legyen ez a beszedés, és a gyakorlat azt mutatta, hogy nagyon sokszor vissza is éltek ezzel a hatalmukkal, többet is kértek, vagy pedig szemet hunytak bizonyos dolgok felett, aminek utána megvesztegetés, meg egyéb lett a következménye, vagy éppen kizsaroltak emberektől pénzt, ami nem illette volna őket, és így tovább. Tehát a nép szemében ezek az emberek idegen testek voltak, olyanok, akik kiszolgálják az idegeneket, mint ilyenek legszívesebben kirekesztették volna Izrael egész közösségéből őket, mert árulónak tartották őket. Jézus idejében különösen erős volt a rómaiak elleni lázadozásnak a szelleme. Jézus idejében is volt egy kisebb ilyen zendülés. Gondoljunk arra, hogy rendkívül keményen elnyomták a rómaiak az Izraelt, de általában minden provinciát, amelyikben megtelepedtek, mindent áthatott a titkos szolgálat, a katonai hatalom, iszonyú adókat vetettek ki, és emellett még a helyi hatalmasságok is sarcolták az embereket, tehát nem csak azt az adót fizették be az emberek, amiket a rómaiaknak tartoztak, hanem a helyi hatalmasságoknak is, akiket megtűrtek a rómaiak, mert a helyi hatalmasság könnyebben végre tudta hajtani, megismerte a helyi szokásokat és törvényeket, tehát egy ilyen kettős hatalom gyakorlás volt. Ezt látjuk, hogy Jézus elítélésekor, ugye a főpapok is külön elítélik, meg elítéli Pilátus is, ez a fajta kettős hatalom megvalósult más szinten is, egy kicsit a gazdasági oldala az, ami most itt szem elé kerül. Tehát látunk egy olyan embert, aki tulajdonképpen egy tehetős, egy olyan ember, aki sokra vitte, aki a saját népében nem egy hétköznapi vámszedő volt, hanem fővámszedő. Tehát több vámosnak volt a feje. Több olyan vállalkozása volt, ahol vámot szedtek, és ezért ő volt a felelős. Góré volt. És ugyanakkor láthatjuk, hogy ez az ember annak ellenére, hogy szinte mindennel rendelkezett, ami kell, kényelmes házzal, szolgákkal, rengeteg pénzzel, annak az összes kísértésével és lehetőségével, azzal a hatalommal, amivel mások fölött rendelkezett, valami mégis volt a személyében, amivel nem volt elégedett. Valami olyan, ami számára akadály volt. Azt látjuk, hogy valami hajtja ezt az embert, mert látni akarja Jézust. Volt valami, ami hiányzott az életéből, ami őt egy újabb cél felé repítette. És ezt a célt ő minden áron el akarta érni. Egyébként is valószínűleg egy nagyon céltudatos ember volt, mert általában azok viszik sokra, akik céltudatosan élik az életüket, de ebben az esetben is mindazt, amit eddig Jézusról hallhatott, őt arra indította, hogy ebben a Jézusban van valami olyan, ami belőlem hiányzik. Hiába volt neki mindenféle gazdagsága. Hiába volt ő fővámszedő. Még mindig hiányzott valami. És tudta, hogy ez nem pénz. Ezt nem lehet megvásárolni. Ez nem olyan dolog, amit kifizetek, vagy megvesztegetem, vagy megzsarolom, és akkor megkapom. És ez indította őt valamire. Valószínű, hogy már nem egy kisrácról volt szó, hanem ugye, valószínűleg ilyen korombeli, már meglett korú ember, aki már nagy tekintéllyel is rendelkezett, mert azért fővámszedő akárki nem lehetett. Tehát annál is furcsább, hogy egy olyan helyzetben találjuk, ami egyáltalán nem illik az ő társadalmi presztízséhez. Ugye először ott látjuk, hogy a tömeg között ez a kistermetű ember megpróbál Jézus közelébe férkőzni. És itt megint egy nagyon érdekes dolgot veszünk észre. Általában azok az emberek, akiket Isten ilyen módon megkülönböztet, hogy kisebbek, vagy gyengébbek, vagy valami más olyan testi problémájuk van, amit ők úgy éreznek, hogy ez megakadályozza őket valamiben, ők azok, akik a legcéltudatosabbak. És nagyon sokszor az erőszakosságuk az nagyobb, mint a termetük, és így érik el a dolgaikat. Hát ennek a férfinak azért megvolt a magához való esze, azt mondta, hogy hát így biztos, hogy nem fogok tudni oda törleszkedni, mert nem vagyok elég erős, hogy mindenkit széjjel nyomjak és oda menjek, hanem inkább előre szaladt, és fölmászott egy fára. És úgy el tudom képzelni magam előtt, ahogy egy ilyen korombeli ember frissen fürgén mászik fel egy fügefára. És hogy ez az egész egy milyen komikus helyzet. Ott bújik a fügefa levelek között, és várja, hogy bejöjjön a számítása, hogy úgyis erre fog jönni Jézus, és azért is fogom látni. Mert elhatározta, hogy ő mindenképpen látni akarja. De mi hajthatta ezt az embert? Na hát, a történet másik felében derül ki tulajdonképpen ez, és bejön a számítása, sőt még annál valamivel több. Mert amikor Jézus megérkezik ehhez a fügefához, lehet, hogy a kívülállók számára semmi nem látszott, mert a fügefa levelek, ugyebár Ádám Éva óta elég sok mindent eltakarnak. Valószínű, hogy Zákeus sem látszott a fügefa levelek között. Képzeljétek el a helyzetet, hogy Jézus egyszer csak, ahogy ballag az úton befelé, és körülötte az óriási tömeg, egymás szavát se értik, mert mindenki éjjenzi, örülnek, végre itt van a mester, és itt a városunkban is. Üdvözöljük, ilyenkor minden fontos ember oda megy, fontoskodik, stb. Ismerjük a helyzeteket. Egy-egy ilyen kanonika vizitációkor a gyülekezetben olyanok is megjelennek, akik egyébként sohasem szoktak jelen lenni, de látni akarják a püspök urat, a nagyméltóságot, meghallgatni, megkritizálni a prédikációját, és így tovább. Nem mondom tovább. Tehát itt is van egy ilyen helyzet, és ezt csak megáll az egész tömeg, Jézus pedig felszól, hogy Zákeus. Hát soha életében még nem találkozott vele. Honnan tudja Jézus, hogy hogy hívják, meg ki van, meg hol, senki nem lát semmit. De Jézus látja a fügefa levelei között is Zákeust. Miért? Azért, mert Jézusnak megvan az a tulajdonsága, hogy ő a szívnek a szándékait is látja. Akkor is, hogyha az ember elrejtőzik előle. És azt gondolom, hogy Jézus nagyon jól tudta, hogy ennek a Zákeusnak az a hiány, amit ő benne keres, csak ő tudja megadni azt, amire szüksége volt. Ahogy a vakembernek, aki a kapu előtt ült és kéregetett, csak ő tudta visszaadni a szemevilágát, ennek a Zákeusnak is csak ő tudta visszaadni azt a méltóságát, azt az erőt, azt a tisztaságot, amire ez az ember vágyott. Tehát ott ül a fügefán, és egyszer csak a nevét hallja Jézus szájából. És nagyon megörül ennek. De most vegyük észre, hogy Jézus maga is hány ponton lépte át a konvenciókat. Egyrészt gondoljuk el, hogy a város tekintélyes vezetői, vagy adott esetben egyházi vezetői is ott vannak jelenlétében, és ő itt gatyázik a fa alatt, valakivel magánbeszélgetést folytat. Ugye megsértette a protokollt. Jön a következő lépés, hogy nem csak, hogy felszól, hogy Zákeus, gyere le, hamar, mert hát itt van a tömeg körülöttem, és már kényszerítene, hogy menjek tovább, hanem még egy nagy határt átlép. Azt mondja, mert a te házadban kell megszállnom. Hogy van ez? Hát erre aztán végképp nem számíthatott Zákeus, és senki más sem, hiszen itt Jézus már szinte romba dönti megint az összes konvenciót, ami létezik. Hogy lehet az? Hát bizonyára volt már elkészített szállása, vagy valaki gondoskodott erről. Hát egy ilyen ünnepelt személynek valami méltó helyen kell szállást találnia, nem egy bűnösnél, nem egy olyan embernél, akit mindenki megvet. Ugyanakkor én látom azt, hogy Jézus részéről ez a gesztus Zákeus iránt sokkal nagyobb volt, mint csak az, hogy megszólította őt a nevén. Az is egyfajta elismerés, az is azt jelenti, hogy ember számba vette Zákeust, de az igazi nagy történés az, hogy ez a Jézus ez vállalja velem való közösséget. Tehát az ember nem ül le akárkivel egy asztalhoz, nem hajtja le a fejét egy fedél alatt olyanokkal, akiket utál, vagy akik az ellenségei. Nos, itt átlépte Jézus ezt a konvenciót, és ez Zákeusban egy óriási változást hozott létre. Szinte szemem előtt van, ahogy igyekszik le a fáról, egy kicsit féltem is, hogy ha túl gyorsan jön, akkor esetleg lepotyog és megüti magát, de végül is mindenféle baleset nélkül földet ér, és szinte a lelki szemünk előtt van, ahogy kocog Jézus előtt a maga kis rövid lábaival, és mutatja az utat, hogy merre kell majd menni, ahol a szállása lesz. És különösebbet nem tudunk, bár tudjuk, hogy Jézusnak nem ez az egyetlen olyan vacsorája volt, amikor vámszedőkkel és bűnösökkel töltötte az estéjét, de tudjuk azt, hogy Máté ott volt például mellette, aki ugyanígy vámszedő volt, akinek egyszerűen csak annyit mondott, hogy jöjj és kövess engem, és Máté nem tudott ellenállni ennek a felszólításnak, hanem ott hagyott mindenét. Gondoljátok el, a pénzváltó asztal ott marad, kitéve a kis zsozsók, meg a mérleg, meg az összes többi, mindegyik nagy-nagy érték, a papírok, amiken fel volt jegyezve, hogy ki mennyivel tartozik, meg ő mennyivel tartozik másnak, és Máté fölállt, és ment Jézus után, és kész, utána nem foglalkozott azzal, hogy mit hagyott ott. Most Zákeusnál egy kicsit más a helyzet, ezt majd meg fogjuk mindjárt látni. Nem részletezi a Szentírás azt, hogy mi történik a háznál, de egy nagyon fontos kijelentés elhangzik Zákeus szájából, amit érdemes lesz egy kicsit részeire bontanunk, de még egy dologra nem tértem ki, mégpedig az, hogy akkor, amikor leszállt, akkor itt az ige még egy valamit ír, azt mondja, hogy örömmel befogadta. És én azt gondolom, hogy ebből látszik, hogy Zákeusban valami tök gyökeresen megváltozott. Mégpedig ez az ember, aki eddig csak kereste az örömet és a boldogságot, íme már megérkezett hozzá. Örömmel befogadta Jézust. Itt már egy egészen másfajta érzület lehet Jézus iránt. Itt már átérzi azt, hogy őt elfogadja valaki a maga teljességében. A maga alacsonyságával, a maga megvetettségével, azt, ahogyan gondolkodnak felőle, vagy ahogy éppen illették. Lehet, hogy még gúnyneve is volt, mint ahogy az ilyen kistermetű, fontoskodó és jelentőségteljes emberekhez általában szoktak ragasztani különböző bélyegeket. Szóval egy új állapotba került. Öröm költözött a szívébe. És ez az öröm, ez tovább munkálkodott, mert én azt gondolom, hogy az a kijelentés, ami utána elhangzik Jézus jelenlétében a házában, az egy óriási lelki munkát mutat. Az azt jelenti, hogy ebben az emberben minden megváltozott. Nem csak az az üresség, aminek a helyét szerette volna betölteni Jézussal, hanem átalakult az egész értékrendje. Mit olvasunk? Azt mondja. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. A Zákeus életében eddig a legfontosabb dolog a pénz volt. Mindenek körül forgott. A vámszedő legfőbb dolga, hogy a pénz forogjon, szaporodjon, megfelelő helyre eljusson, és így tovább. És mit mond? Vagyonomnak a felét másoknak adom. Tudjuk, hogy Jézusnak a gazdagokhoz való viszonyában többször is tesz ezzel kapcsolatos utalásokat, megjegyzéseket, vagy éppen példabeszédeket. Tudjuk, hogy a gazdag ifjú például, amikor odament hozzá, és kiderült, hogy ő tulajdonképpen minden törvényt megtartott, és Jézus tanítványa szeretne lenni, akkor csak egyet mond neki, hogy add el minden vagyonod, és kövess engem. És kiderült, hogy ezt az egy dolgot nem tudja megcselekedni ez az ember. És most itt látjuk Zákeust, aki már nem annyira fiatal, nem is ezzel a nagy tervel megy, hogy ő Jézus követője lesz, de átalakult a szívében valami, átalakult az értékrendje, megváltozott a pénzhez való viszonya, megváltozott a saját régi énjéhez való viszonya. És önként ajánlja fel, hogy a vagyona felét feláldozza a szegények részére. Ő önként tette ezt. Erről nem Jézus győzte meg. Ez a szívében átalakuló gondolatok és értékrend következménye. Nagyon érdekes, hogy nem a teljes vagyonát. Én azt gondolom, hogy ő neki meg kellett tartani azt a méltóságát, amire egyébként hivatott. És itt hadd mondjak el valamit. Meggyőződésem, hogy ma is nagyon sok minden szakmával vagy foglalkozással kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy azt olyat csak bűnös ember csinál. Én sosem fogom elfelejteni, hogy nagyon sokan furcsa szemmel méregettek engem, mint szülésznőgyógyászt, hogy hogy kerülök én, mint Pilátus a krédóba, mert hiszen Magyarországon a nőgyógyászok azok abortuszt csinálnak. És amikor valaki vette a bátorságot és föltette nekem a kérdést, hogy na és a doktor úr hogy áll az abortusszal, volt ez egy ilyen nagyobb előadás közepén, ahol mindenféle gyülekezetből összejöttek atyafiak hallgatni az én előadásomat, akkor mondtam, hogy én úgy vagyok az abortusszal, hogy én sosem csináltam abortuszt, azaz terhesség megszakítást nem végeztem, művi abortuszt nem végeztem sohasem, és az annak köszönhető, hogy az Úristennek volt rá gondja, hogy mielőtt én elkezdtem a szakmámat tanulni, meg gyakorolni, már azelőtt arra sarkalta a honatyákat, hogy alkossák meg a lelkiismereti szabadságról szóló törvényt, ami azt teszi lehetővé, hogy senkit sem lehet kényszeríteni olyan munkának az elvégzésére, amelyik az ő lelkiismeretével összeférhetetlen. Például én az ön életrajzomba leírtam, amikor jelentkeztem a kórházi munkára, hogy lelkiismereti okokból művi terhesség megszakítást nem kívánok végezni. És ezt akceptálta a főnököm, és úgy is vett föl, és úgy tanultam a szakmámat, és úgy végeztem mindig a munkámat, hogy ezt a határt sosem kellett áthágnom. És ezzel arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy lehet valakinek adószedőként, pénzbehajtóként, rendőrként, akármilyen foglalkozásban az Istentől való tisztesség szerint a törvényes formákat betartva helytállnia. És kaphat azért tisztességes fizetést. És lehet ő az Isten embere ezeken a helyeken is, és végezheti úgy a munkáját, hogy mindenki csodálkozik rajta, hogy annak ellenére, hogy hivatalnok nem kekk az ügyfelekkel, tisztességesen beszél velük, elmondja azt is, ami az ő érdekük, nem csak a hivatal érdeke, és így tovább, hogy ez egy olyan orvos, aki nem végez abortuszt, ez kiderül róla, és ezt a váróteremben rusogják egymás között az asszonyok. Tehát van erre lehetőség, és nem kell feltétlenül a törvénytelenséggel és az egyébbel összekötnünk ezeket. Nem véletlenül írta le egyébként Lukács itt, hogy az emberek, ugye tegnap láttuk, hogy kevés dologban szoktak az emberek nagyon egyek lenni. Ugye akkor Pált hurcolták volna a hatóság elé, és ebben egyek voltak, így írta le az ige. Itt megint az van, akik ezt látták, minnyájan zúgolódtak és így szóltak. Bűnös emberhez megy szállásra. Minnyájan egyöntetűen. Ők látták, ők biztosak benne, hogy ez bűnös. Kész az ítélet. És hányszor van úgy velünk is, hogy látunk valakit, aki így vagy úgy beszél a társával, a gyerekével, az akárkivel, és már tudjuk, hogy ez nem lehet hívő. Itt szó se lehet. Ez az ember, ez tévedésből jött ide. Ez nem lehet az, aki. Készen vannak bennünk az ítéletek, készek vannak a pecsétek, készek vannak a címkék, és amint látunk lehetőséget rá, beülünk a bírói székbe, elítéljük, kész, lemondtunk róla. Nekem éppen az a megdöbbentő, hogy Jézus ezeknek a címkéknek az ellenére bárkivel képes, aki őt keresi, idézőjelben leülni és tárgyalni. Pontosabban nem tárgyal, hanem a maga hatalmával elvégzi azokat a szabadításokat, amivel ő arra a helyre kerül, ami őt megilleti. Hiszen Zákeus sem való a szemétdombra. Ő maga mondja, ezután a beszélgetés és találkozás után, ő állapítja meg, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Azaz visszahelyezi őt abba a méltóságba, hogy nem lehet kirekeszteni Izrael üdvösségre törekvő nemzetek közül, őt ugyanúgy megilletik mindazok a jogok, kötelességek, mindaz az áldás, ami Izrael minden többi tagját illette. Őt nem lehet kizárni ebből. Nagyon nagyszerű Jézus részéről, hogy ő minden helyzetben elfogadó ezekkel az emberekkel kapcsolatban. Bárhova tekintünk, mindenütt átlépi egy kicsit ezeket a konvencionális határokat, hiszen a leprásokat nem volt szabad érinteni, ő mégis volt, amelyiket megérintette, és ezzel tiszta lett. Más bűnösök, amikor a Mária Magdaléna mossa a lábát, és törölgeti a hajával. Megint egy olyan határt lépett át, ami nem hétköznapi, ahol erkölcsi megítélésekbe ütközött. Meg kell tanulnunk Jézustól ezt, hogy túllássunk a láthatókon. Ha valakinek elfogadhatatlan is a magatartása, vagy a hozzáállása bizonyos dolgokban, tudjuk meglátni benne azt, akit Isten meg akar menteni. Nem kell mindenkit így felkarolnunk, mert nem vagyok benne biztos, hogy mindenkihez küldettünk, de az, akit éppen Isten odaállít elénk, azzal tudjuk gyakorolni ezt az irgalmasságot, fogadjuk előtt az ő hibáival együtt, és tudjuk megvárni, amíg Jézus meggyógyítja őt abból a bajából, betegségéből, hiányosságából, ami miatt mi is úgy látjuk, hogy az ő élete nem teljes. Higgyük el, hogy mi is ugyanarra a kegyelemre szorulunk, ahogyan Zákeus rászorult erre a kegyelemre, hogy ő neki meggyógyuljon a szíve, meggyógyuljon a pénzhez való viszonya, meggyógyuljon a saját népéhez való viszonya, meggyógyuljon a másokhoz való viszonya. Ezt csak Jézus tudta helyreállítani. Ezért mászott föl a fügefára, ez adta neki azt az indítást, hogy keresse Jézust, hogy próbáljon vele találkozni, és őnek is sokkal nehezebb helyzete volt ebből a szempontból, mert Jézus a földi jelenlétében csak meghatározott pontokon keresztezhette az emberek életútját. Ez az igei meghatározás szerint egy kairosz volt, egy olyan időpont, amikor az Isten egy adott ponthoz és adott helyhez rendelte a találkozásnak és a megváltozásnak a lehetőségét. A mi lehetőségünk ennél sokkal több, hiszen Jézus egyszerre mindannyiunk életében jelen lehet. Bárhol megszólíthatjuk, bármikor kijönthetjük előtte a szívünket, bármikor létrejöhet egy közös találkozásban, amikor a saját Zákeusoddal leülsz a saját otthonodba, vagy az ő otthonába, és együtt imádkoztok azért, hogy gyógyítsa meg az ő szívét, gyógyítsa meg az ő gondolatait, ezzel a Jézussal találkozhattok, és megtapasztalhatjátok ugyanezt a változást, amit ő itt létrehozott Zákeusban. A másik, ami még szintén visszatérve erre a zákeusi mondatra, érdemes visszatérnünk, az pedig az, amit itt a második felében olvasunk. Ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. A mózesi törvényben, hogyha valaki eltulajdonított törvénytelenül valamit, annak, és rájöttek, hogy ő ezt ellopta, akkor a négyszeresét kellett visszafizetnie annak, akitől ellopta. Ezt a mózesi törvényt Zákeus tudta. De nagyon érdekes a mondat szerkezete. Nem tudja meghatározni, hogy ki az, akit megzsarolt. Mert az eddigi életében szinte tudatlanul élt vissza nagyon sokszor a hatalmával. Tudatlanul visz bele bennünket a sátán a bűnbe, és nem tudjuk, hogy mik azok a pontok, kik azok a személyek, akik ellen vétkeztünk. De Zákeusnak itt már meggyógyult a lelki szeme. Itt már látja, hogy szinte biztos, hogy volt olyan, akitől én kizsaroltam a pénzt. És arra mondja ezt a feltételeset, ha valakitől kizsaroltam, és ez egy készséget jelent az ő részéről. Ha én rájövök, hogy visszamenőleg valakit megkárosítottam ezzel, azzal, amazzal, én kész vagyok jóvá tenni ezt, ahogyan a törvény megkívánja. Ez egy óriási haladás, testvérek. Itt már nem csak arról van szó, hogy a pénzzel való viszonya megváltozott, hanem bűnlátása van. Mert a zsarolás az már bűn. Az már nem csak annyit jelent, hogy szeretem a pénzt, és mindent megteszek érte, megfelelő keretek között, hanem azt is, hogyha bűn kötődik hozzám, hogy az én tevékenységem kimeríti a bűnnek a fogalmát, akkor ezt én megtagadom, ezzel szembe megyek. És megpróbálom a magam lehetőségei szerint jóvá tenni. Jézus nem mondja azt, hogy ne tegyed. Jézus az utána következő szavakkal feljogosítja és bátorítja Zákeust arra, hogy tedd meg. Most lett üdvössége ennek a háznak. Íme most beléptél a mennyek országába. Most azt cselekszed végre, amit az Isten akar. És az Isten is fog neked bátorságot és erőt adni, hogy megcselekedjed, és tudjál szakítani a bűneiddel, hogy tudjál szakítani a pénzimádattal és az összes többivel, ami eddig az életedet nyomta, és a helyére kerüljön. És fogsz tudni te magad is másokon segíteni. Jé, eddig Zákeus nem vette észre, hogy vannak szegények. Most pedig ő saját maga ajánlja fel, hogy a szegényeknek adja a vagyona felét. Önként. Hála áldozat. És itt érdemes volna néhány pénzügyi fogalmat számba vennünk, mert úgy érzem, hogy a mai gyülekezetben nem vagyunk tisztában, hogy melyik fogalomnak mi az eredete, mi a jelentősége, és hogy milyen kötelezettségeink származnának abból, hogy Isten előtt kell, hogy kezeljük a pénzünket és a vagyonunkat is, mint éppen olyan adományainkat, mint a lelki adományaink. Hiszen, ugye, Isten mindannyiunkra bíz valamiféle forrásokat. Itt éppen ezután, a történet után is, majd érdemes lenne elolvasni, de nem akarom ezzel terhelni a társaságot. A 10 mináról szóló történet van, amiben az a történetnek a lényege, hogy a nemes ember, aki elszándékozik menni, és királyságot akar magának szerezni, mindegyik szolgájának egy-egy mínát ad. A következő a megbízatás. Kereskedjetek ezzel, és szerezzetek rajta újabb mínákat. Ez a feladat. És mindegyik szolga kap egy-egy mínát. Tehát mindazok, akik Jézusnak a követésére, szolgálatára vállalkoznak, azok kapnak valamiféle adományt. És az a feladatunk, hogy ezt az adományt forgassuk. Nem egyforma okosak a szolgák, nem egyforma a befektetés, nem egyforma a helyzet, de mindegyik szolga egyformán kap valamiféle adományt arra a célra, hogy ezt forgassa. És amikor visszatér a nemes úr az ő útjából, és megszerzi a királyságot, ez burkoltan tulajdonképpen Jézus második eljövetele, és beül az ő királyi ítélő székébe, akkor mind a 10 szolgát oda rendeli magához. És kiderül egyenként, hogy kinek mennyit kamatozott a mínája. És ebből következtethetünk arra, hogy Jézusnak igenis fontos, hogy akár anyagi, akár más gazdasági, akár lelki hatalommal, akár tudással, nyelvtudással, orvosi szakismerettel, jogi ismerettel ruház föl bennünket, azt tudjuk az Isten országa számára kamatoztatni. És számon fogja rajtunk kérni, hogy ezt az Isten országában mennyit fialt az, amit ránk bízott. És lesznek olyanok, akiknek a minája egy kendőben fog tanyázni. És nem tesznek vele semmit, és még nekik áll följebb, és tiltakoznak az ellen, hogy Uram, én tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, és ott is aradsz, ahol nem betettél, és így tovább tudjuk, hogy hogyan állnak szembe ezzel, de nem lesz számukra kellemes ez az ítélet. Szembe kell néznünk azzal, hogy mindaz, amit Isten ránk bíz, minden javunk, azt a célt kell, hogy szolgálja, hogy az Isten királyi országa erősödjék és gyarapodjék ezáltal. Más kérdés, hogy Jézus nagyon is megbecsüli az ő királysága eljövetelén azokat, akik 10-szeres, 5-szörös, akárhányszorosát sikerült kamatoztatniuk ezeknek a mínáknak. Ugye ahhoz képest, hogy az mínából 10 lett, és utána 10 város fölött teszi hatalmassá őket, egy városon lévő hatalom az nagyságrendileg más, mint egy mínán való hatalom. El tudjuk-e képzelni azt, hogy aki sok lelki munkát végez, sokat fektet be, sokat jövedelmez lelki szempontból az ő élete, azt Isten nagyobb megbecsülésben fogja részesíteni. De akinek hiába adott Isten adományokat, és ezt nem hasznosítja, nem használja mások javára és Isten dicsőségére, annak szegényebb lesz az élete. Tehát Istentől nem távoli ez a fajta gondolkodás a javaink felől, hogy azt meg kell sokszorozni. Az befektetést kíván, az kockázatokat követel, az jó döntéseket követel, és ezeket a döntéseket nekünk kell meghozni. És a kockázatokat nekünk kell fölvállalni. Ugyanakkor mégis látnunk kell, hogy nem a miénk. Tehát elszámolással tartozunk annak, akitől kaptuk. Az egész életünkkel, az összes anyagi és egyéb javunkkal, a gyerekeinkkel, a szellemi kapacitásunkkal, mindazzal, amit Isten ránk bízott. Tehát ez egy nagyon fontos alapszempont ebből a szempontból. Jézus számára is nyilvánvaló tény volt, hogy az akkori időben pénzzel folyik a kereskedés. A pénz egy eszköz. Egy olyan eszköz, amelyik nem tud semleges maradni, mert mint egy potenciális hatalmi eszköz képes befolyásolni az ember gondolkodását, cselekedeteit, kívánságait, és így tovább. Minél több van belőle, annál inkább arra sarkal, hogy még többet szerezzünk belőle, tehát nem közömbös számunkra. Ettől ő óvaint. Azt mondja, hogy a vagyon az nem arra a célra való, hogy felhalmozzuk. Ugye több olyan kijelentése is van, hogy a gazdag ember azt gondolja magában, hogy én lelkem gyönyörködjél benne, hogy milyen sok gabona termett, kevés ez a csűr, hogy eltároljuk benne, bontsuk el a csűröket, építsünk újakat, és utána élvezzük ennek a gazdagságát. És azt mondja, hogy bolond ember. És mi van, hogyha ma éjszaka számon kérik a te lelkedet ezen? A hétköznapi gondolkodás és a pénznek a szeretete, az argyrofilia, ahogy ezt a görögben a pénz szeretetéről, az ezüst szeretetéről megnevezi az Új Szövetség, az mindig a felhalmozásra törekszik. Ezzel szemben, ahogy tegnap este az Andrásnak az ige hirdetésében is hallottuk, minél többet osztunk szét ebből, annál inkább és annál jobban kamatozik. Ahogyan annak az embernek a példája, aki fiatal korában kapott egyfajta befektetést egy család részéről, és irgalmasságot gyakoroltak vele, és utána, amikor őt magát Isten tehetőssé tette, ő is gyakorolta másokkal ugyanezt az irgalmat, nem tett mást, mint amit Krisztus tett velünk. Ő is a maga gazdagságát szétosztotta nekünk. Tehát a mi gazdagságaink azok azt a célt szolgálják, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a megfelelő személynek továbbadjuk. Nem felhalmoznunk kell, hanem továbbadnunk azok számára, akik erre rászorulnak. És mindenki számára készített Isten olyanokat, akik rászorulnak. Emlékezzünk a Lázár és a gazdag ember példázatára. A gazdag ember kapuja előtt nem tolongtak a koldusok. Egy darab Lázár volt ott. És az minden nap ott volt a kapu előtt. Valahányszor kiment vagy bement a gazdag ember, láthatta Lázárt. És Lázár áhítozott arra, hogy csak néhány morzsát kapjon a gazdag ember asztaláról. Ezzel szemben csak a kutyák nyalogatták a sebeit. Mindegyikünknek ott van az ajtaja előtt a magunk Lázárja. Róla kell gondoskodni. Hogy az most az anyósod, a unoka testvéred, vagy a nagynénéd, vagy a gyereked barátja, vagy a gyülekezetben valaki, akiről tudod, hogy szegény, az a te dolgod észrevenni, hogy ez az én koldusom. Rajta én fogok tudni segíteni. Az esetek jelentős részében nem is arról van szó, hogy pénzzel kellene az illetőn segíteni, hanem valamilyen más módon kellene helytállni, amiben ő nem tud. És rajtunk fogja az Isten számon kérni, ahogy a gazdagon is számon kérte a Jézus példázatában, hogy ott volt előtted Lázár, miért nem tettél bármit érte? A mi szegényeinkért, a mi lázárjainkért mi vagyunk a felelősek. Ez nem azt jelenti, hogy nekem az összes pénzemet rá kell áldoznom a lázárokra, meg nem azt jelenti, hogy az összes lázár, aki a városban futkározik, és minden piros lámpánál odajön a fedél nélkülivel, hogy ő neki mindenkinek kell adnom. Nem. Nekem személyre szólóan van feladatom, hogy a magam lázárjain segítsek. De azt azért én vagyok a felelős. Megkapja-e tőlem a saját lázárom azt, amire szüksége van? Ez az alamizsna, amit oda kell adnom. Az a koldusokat illető adomány, amiről én lemondok az ő javára, mert nekem Isten adta azt a gazdagságot, hogy telik annyira, hogy az ő szükségét vagy végszükségét megelégítsem. Aztán nagyon sokan esünk abba a téves megítélésbe, hogy ha én a tizedemet megfizetem, akkor ezzel mindenféle kötelezettségemet letudtam Istennel szemben. A tizedet először Melkizedeknek fizetett Ábrahám, amikor, mint az Úr papja és közvetítője, az Isten jelenlétében imádkozott, és utána felajánlotta a tizedét. És onnantól kezdve Izrael rendszeresen elkülönítette a tizedét, és azt isteni célra tette félre. Ezen kívül voltak még más jellegű adományok vagy adók is, hiszen amikor például templomot építettek, vagy amikor a Szent Sátorra adakoztak, akkor voltak céladományok, amelyeket szintén Izrael adott össze. Azt is láttuk, hogy ez általában úgy indította Isten föl a szívüket, hogy ez mindig túllépte azt a költséget, túllépte a szükségleteket, és még maradt is belőle. Azaz, hogy Isten úgy tudja indítani a szívünket az adakozásra, hogy többet tudunk átadni, többet tudunk adni, mint amennyi feltétlenül szükséges. Készek vagyunk erre. Felismerjük-e magunkban azt az adományt, amit Pál apostol úgy sorol fel a lelki adományok között, most nem fogom tudni szó szerint, de ott részletei, amikor felsorolja a lelki adományokat, akkor azok közül az egyik az adakozásnak a képessége. És ez hasonlóan fontos, mint hogy valaki prófétál, vagy tanít, vagy bármi más csinál. Amikor valaki felismeri, hogy ez most egy olyan dolog, amire adakozni kell, és elkülöníti a sajátjából azt, ami illeti. És az adományokban mindig arra gondoljunk, hogy ez tulajdonképpen egy hála áldozat. Ez egy olyan hála áldozat, amit az ószövetségi ember úgy élt meg, mivel akkor nem volt sem adózás, sem semmi egyéb a törzsi formák között, akkor még nem volt királyi hatalom, nem volt közösségi úthálózat, mit tudom én, hivatalnok, sereg és egyebek, hanem az emberek egymás között adtak, vettek, cseréltek. Amikor az Isten iránti hálaáldozatát úgy élte meg, hogy kiválasztotta bárányai közül a legszebbet, a legépebbet, a leggyönyörűbbet, és azt szó szerint leölte és eltüzelte az élő Isten színe előtt az ő bűneiért és az ő egész lényéért való áldozatként. Mert átélte, hogy az Isten az, aki megsokasította az ő bárányait, az övéből van az a gazdagság, ő tartja el, és ezáltal valami visszavonhatatlan lépést akart tenni, amivel kifejezte az Isten iránti háláját és szeretetét. A mi szívünkben ez nem úgy végződik el. Azért gondoljátok el, hogy amikor az ember látja, hogy hogyan hal meg egy áldozati állat, mert az is vergődik, miközben leszúrják, még kivérzik, utána fölhelyezik az oltára, és látod fölszállni a lángokat, és elemésztődni a testet, ez egy valóságosan átélt tapasztalat volt. Ezek az emberek látták azt, hogy az ő bűneikért, vagy az ő hálaáldozatukért hogyan változik át valami idézőjelbe semmivé, füsté, vízgőzzé. A mi életünkből ezek a fajta élmények hiányoznak. Mi már nem tudjuk megsemmisíteni hasonló módon a saját javainkat, nincs is erre szükség. A mi hálaáldozatunk egy sokkal tárgytalanabb valami. Sokszor a bankszámlánkról meghatározott időben átutalódik egy másik számlára ez az összeg, mert az embernek nincs ideje arra, hogy sorba álljon és befizessen és fontoskodjon és csinálja a dolgát, de az a kérdés, hogy van-e egyáltalán ilyen áldozat az életünkben. Észreveszük-e azt, hogy mondjuk a gyülekezetnek vagy a templomnak szükséglete van valamire, és azt, hogyha mi vettük észre, akkor lehet, hogy a mi felelősségünk, hogy megvalósuljon, és ezzel sokaknak a szükségletét betöltsük. Készek vagyunk-e arra, hogy ilyen módon adományokat különítsünk el az Isten számára. Aztán még visszatérve oda, hogy Jézus, ugye ő maga sem halmozott fel sohasem pénzt és kincseket, náluk Júdás kezelte a központi pénztárat, ettől függetlenül ebből a tényből viszont következtethetünk arra, hogy ők következetesen mindig, amikor erre szükség volt, akkor kifizették azt, ami illette őket. Ha csak egy dologra gondolunk, amikor egyszer a templomba mentek föl, és számon kérték rajtuk, hogy ők nem fizetik be a templomadót, akkor elküldte Pétert, és kifogta a halat, és a szájában ott volt az őket illető pénz, és ezt befizették. Akkor ebből láthatjuk, hogy Jézusnak nagyon is fontos volt, hogy a világi vagy éppen egyházi hatalomnak ebből a szempontból is a követeléseit teljesítse. Jézus sosem ment szembe ezekkel. Láthatjuk a hozzáállását arról is, hogy hogyan viselkedett például az adó kérdésében. Mikor oda mennek hozzá, és fölteszik neki a kérdést, hogy szabad-e adót fizetnünk a császárnak, erre nem lehetett csak rosszul válaszolni. A nacionalista érzések miatt, amit már elcseteltem az elején, ha azt mondja, hogy ne fizessetek adót, akkor azonnal följelentik a császárnál, hogy ez lázít ez az ember az adófizetés ellen. Ha azt mondja, hogy fizessetek adót, akkor nem elég nacionalista, nem elég nemzeti érzelmű, akkor meg kövezzük meg, mert ez kiszolgálja a császárt. És akkor ő a helyére teszi a dolgot, az egyik oldalán a császár, másik oldalán a névérték, ki ez a kép, a császáré, akkor fizessétek meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Tehát az életünkben is a helyén kell lennie mindannak, ami a császárt illeti, az adózásunk legyen rendben, ne titkoljunk el dolgokat, ne próbáljunk meg másokat átverni. Egyáltalán a pénzügyeinkre ugyanaz a tisztaság legyen jellemző, mint amit lelki értelemben szeretnénk. Ahogyan Zákeus átérezte, hogy eddig a dolgai nem voltak tiszták, de most szeretné tisztába tenni, és megteszi a megfelelő lépéseket ehhez, tekintsük át a saját anyagi ügyeinket, mi az, amivel tartozunk Istennek, mi az, amivel tartozunk a császárnak, rovancsoljunk, és higgyük el, hogy mindaz a kincs, amit Isten ránk bíz, az elegendő ahhoz, hogy fönntartsuk a mindennapjainkat. És hogyha Isten látja azt, hogy mi a tisztaságra törekszünk, akkor kipótolja olyan dolgokkal a szükségleteinket, amiket sosem gondoltunk volna. Én nem akarok azzal hivalkodni, hogy Isten hogyan adott nekünk egy új autót, de mégis elmondom röviden ennek a történetét, mert talán megértettek valamit abból. Ezt az autót úgy tudtuk csak megvásárolni, hogy nekem volt egy életbiztosításom, amit 15 éven keresztül apránként fizettünk. Ez egy célirányos megtakarítás volt, hogy elsőszülött gyermekünk idén megy egyetemre, és az ő esetleges tanulmányi szükségleteit fedezze. És nekem a munkámhoz alapvetően szükségem van egy jó autóra. Én mindig is költöttem az autóimra, de az utolsó autó most már abban a helyzetben volt, hogy viszonylag gyakran kellett szerelőhöz vinni, és abban az időszakra mindig rákényszerültem, hogy valakitől kölcsön kérjek autót. És elhatároztuk, hogy veszünk egy újat. De számot vetettünk, hogy a forrásaink nem elegendőek. És történetesen éppen tavaly ősszel járt le ennek a biztosításnak az utolsó része, és amit én nem olvastam el valószínűleg elég figyelmesen, az most a javamra vált, mert kiderült, hogy nem csak részleteiben kaphatom vissza később járadékképpen ezt az összeget, hanem egybe is. Ez egy olyan nagy összeg volt, ami teljesen elérhetővé tette, hogy vásároljak egy új autót. Hogy ilyen módon lett nekem egy ilyen nagy és új autóm, amit nagyon nagy örömmel használunk, és az Isten iránti hálával. De meg kellett látnom, hogy azért azokat a részleteket csak nekem kellett eltennem, csak nekem kellett úgy gondolkodnom előre ezekről, hogy ez egy olyan kincs legyen, ami a későbbiekben akár a gyermekem, akár más szempontjából hasznosítható legyen. Tehát ezt a saját életünkre nézve úgy kell mindig újra értékelnünk, hogy mi az, amit előre el kell hasonlóképpen tennünk, és erről eszembe jut, hogy emlékezzetek vissza, hogy hogyan menekült meg Egyiptom a hét szűk esztendőtől. Úgyhogy adatott egy bölcs ember, egy József nevű ember, aki 7 éven keresztül a 20%-át, az 1/5-ét minden terménynek bevasalta az embereken. És utána ebből 7 éven keresztül volt mit enni, és az utolsó esztendőben még volt mit vetni. De ez ennek az embernek az engedelmességén és bölcsességén múlott. Ezzel szerettem volna egy kicsit képbe hozni azt a helyzetet is, hogy Zákeus nem csak egy személy volt, aki pénzügyekkel foglalkozott, de nekünk is vannak pénzügyeink értelemszerűen, és ezekben ugyanúgy szeretné Isten, hogy rend legyen, és olyan rend legyen, és olyan tisztaság, amit ő megkövetel. Még egy dologról nem beszéltem, például az, hogy szabad-e nekünk kamatra kölcsön adni, vagy egyebek. Isten igéje eredetileg azt mondja, hogy kamatot izraelitától ne szedjen. Viszont tudni kell, hogy a környező népeknél ez divatban volt, tehát ők simán kértek kamatot, a rómaiaknál 20-30%-os kamatra adtak kölcsönt, a görögök azok egy kicsit enyhébben fogott a ceruzájuk, ők olyan 15% körül megelégettek, de terményt is adtak kölcsön, annak olyan 25-30% körül volt az éves kamata. Tehát ez nem egy idegen dolog volt. Jó lehet, Isten azt mondta, hogy a saját népében ne legyen. A római korban, amikor Jézus élt, akkor már követeltek ők is kamatot, és egy ilyen húz meg erez meg politika volt, hogy tulajdonképpen el is fogadták, mert a kereskedelemnek mégis mennie kellett, de azért meg is vetették azokat, akik kamatot kértek. De ez azért volt, mert ott is volt ilyen, hogy rövid távú kölcsönre 300%-os kamatot kértek. Ugye mi is ismerünk olyan tévéreklámot, amelyikben azonnali kölcsön van, és ott van alatt, hogy 427% THM. Ez azt jelenti, hogy egy év alatt a 4,5-szeresét, vagy 4¼-szeresét kell visszafizetni annak a kölcsönnek, amit fölvesz. Na erre mondja a Biblia azt, hogy ez uzsora kamat, amikor visszaélnek a szegény ember kiszolgáltatottságával, hogy rászorul a pénzre, és akár a 4-szeresét is képesek elkérni egy rövid időn belül. Isten ezt a fajta hozzáállást tiltja. De az, hogy a te pénzed a bankban kamatozzon, azt nem tiltja. Ha te kölcsön adsz másnak, és a befektetéseit kamatoznak, az nem baj. Ugyanakkor azt is kell tudni, hogy ma nagyon sokan úgy élnek ezzel vissza, hogy olyan dolgokra vesznek fel hitelt vagy kamatot, ami esetleg adott esetben a lét szükségleteiket fedezhetné, vagy ami mondjuk a lakására elzálogosítja, valami miatt csődbe megy a bank, vagy a dolog, és onnantól kezdve az ő lakása is ezen a cérnaszálon függ, lehet, hogy ki is fogják lakoltatni, és nagyon sokan élnek ma Magyarországon úgy, hogy mindenféle tárgyaik, vagyontárgyaik, földjeik, akármiük el van zálogosítva. Ne adja Isten, hogy egy olyan gazdasági helyzet adódjon elő, hogy ezek a megbízhatónak tartott ingatlanok egyszer csak elolvadnak azért, mert a kamatok meg az egyebek elviszik. Hát ugyanakkor nekünk ez a javaink iránti felelősséggel is kell gondolkodnunk, és ezekkel úgy kell tudnunk élni, hogy ezek abban az esetben is, amikor látszólag minden összedől, akkor nekünk nem a nyerészkedésre és nem a pénz nélküli pénzcsinálásra kell hajtanunk, de a megtakarításainkat nyugodtan elhelyezhetjük a bankban, mert az más célt fog szolgálni. Az esetenként a jövőnket, vagy éppen a gyerekeink jövőjét fogja szolgálni. Ebben a tekintetben is lássunk tisztán, és éljünk tisztán. Lejárt az időm, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te bennünket is észrevettél a fügefa levelei között, és szóltál, hogy szálljunk le. Köszönjük, hogy megértettük a te hívásodat, és megvalljuk neked, hogy mi is nagyon kicsinek, erőtlennek érezzük magunkat, és tele van az életünk mindenféle rablott holmival. Köszönjük, hogy te kész vagy arra, hogy ezek helyett a félelmek helyett örömet adjál a szívünkbe. Kérünk téged, hogy te tegyed rendbe a mi anyagi és egyéb dolgainkat. Te őrizd meg bennünket attól, hogy a mammon tiszteljük, és a pénznek az imádatát előbbre helyezzük te nálad, bármilyen tekintetben is az életünkben. Őrizd meg bennünket a gyűjtésnek a szenvedélyétől. Kérünk, hogy hadd tudjunk igazi hálaáldozatokat hozni, akár pénzben itt, akár időben itt. Szeretnénk mindennel téged szolgálni. Kérünk Istenünk, hogy így tegyél rendet a napi rendünkben, a másokhoz való viszonyunkban. Dicsőítünk téged azért is, hogy Zákeus, te elfogadtad minden bűnével együtt, és így lehetőséget adtál neki, hogy újjászülessen, hogy más emberként éljen, hogy visszakerüljön Izrael közösségébe, és üdvössége legyen neki is és a háza népének. Urunk, hálát adunk, hogy te azért jöttél, azért áldoztad az életedet, hogy mi is visszakerüljünk az atyával való közösségbe, hogy tiszta életet élhessünk, hogy tisztességben éljünk, tisztességben neveljük a gyermekeinket, és éljünk családi életet. Kérünk, hogy így adj nekünk is jó elhatározásokat, ahogy Zákeus szívében megszülettek ezek a gondolatok, és adj erőt megcselekedni ezeket. Köszönjük, hogy te sokra tanítasz bennünket. Kérünk, hogy így járj előttünk, és a te világosságodba hadd helyezzük minden döntésünket, minden dolgunkat. Amen.